Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. Az aréna mai vendége Mihelis Norbert, túrautó világkupa győztes, Formula 1-es szakkommentátor. Szia Norbi!
Szia!
Kezdjük azzal, hogy amikor ez a beszélgetés készül, az gyakorlatilag pontosan egy évre van arra, hogy az utolsó tavalyi versenyt futottad a WTCR-ben, és a világkupa győzelmet ünnepelhetted. Most pedig éppen egy tesztelés, mondhatjuk azt, hogy kellős közepén vagy, vagy legalábbis a mostani etap után. Kezdjük ezzel, hol vagy egészen pontosan most?
Olaszországban tesztelünk. A tesztelésnek a célja meg nyilván az, hogy lehető legjobban felkészüljünk az új évadra. Ugye egyelőre még nagyon sok a kérdőjel a 2021-es szezon kapcsán, de ilyenkor az ember nem tud más tenni, mint akár egy ilyen bizonytalan helyzetben is csinálja a dolgát, és aztán reménykedik a legjobban.
Látjuk rajtad, hogy Hyundai-os felsőben vagy, illetve a BRC logója is ott van. Ez azt jelenti, hogy maradsz a csapatnál?
Ez a tavalyi kabátom. Egyelőre még nincs aláírva a szerződésem. Pont erre próbáltam az előbb is célozni, hogy ugye egyelőre bizonytalanság övezi az egész sorozat helyzetét, az én helyzetemet is. Nyilván én azt gondolom, hogy jó eséllyel lehet azt mondani, hogy jövőre is a túrautó világkupa mezőnyét erősítem majd. Én nagyon-nagyon szeretném a Hyundai-jal folytatni. Egyelőre mindent meg is teszünk annak érdekében, hogy ez a felállás az összejöjjön. Itt ugye nagyon sok minden múlik majd a körülményeken, a járvány lecsengésén, és azon is, hogy gazdasági szempontból, hogy mondjam, melyik félnek, hogyan lesz vállalható 2021.
Azt elmondhatod, hogy milyen autót teszteltél?
Hát az az igazság, hogyha azt mondom, hogy nem, már azzal is információt szolgálok. Jól megkérdezted, mert azt kell mondanom, hogy nem mondom el, de ehelyett inkább azt mondom, hogy az idei versenyautómat próbáltuk most itt az első napon.
Milyen hosszú volt ez a tesztelés eddig?
Ez egy félnapos teszt volt eddig részemről, tehát ma kezdtük a gyakorlást, és a tervek szerint még néhány napot ráhúzunk majd.
Ez azt jelenti, hogy a hétvégéig maradsz Olaszországban?
Igen, így van.
Nagyjából hány kilométer a cél, vagy hány óra meghatároztátok-e?
Ilyen konkrétan kilométerre lebontva nincs meghatározva. Van egy felállított teszterv, amit szeretnénk végigvinni, és ez azt jelenti, hogy egyes napokon nagyjából ilyen 250 és 300 kilométernyi mennyiséget fogunk majd teljesíteni, ami a hétvégén azt fogja jelenteni, hogy közel leszünk szerintem az 1000 kilométerhez versenypályán.
Milyen célok vannak ezen belül, tehát milyen részleteket teszteltek az autón belül?
Nagyon nehéz volt az idei év, és nagyon sok olyan apróság volt, amiről hát azt gondoltuk, hogy működni fog, és aztán hát mégsem működött. Most a jelenlegi helyzetben vissza kell ellenőriznünk azt, hogy hol hibáztunk, és a következő szezon előtt mik azok az alap dolgok, amiket rendbe kell tennünk, úgyhogy ennek a tesznek egyébként ez is a célja most.
Beszélgetés után nem sokkal, vagy egy-két órával visszaülsz az autóba?
Ma már nem. Holnap, illetve majd holnap után vezetek majd megint.
Beszéljünk akkor az idei szezonról. Ez egy rövidebb idény volt, kevesebb versenyhelyszínnel, és gyakorlatilag elég sok minden megváltozott. A hangulat is, a koronavírus, világjárvány, az autógyártókra, és gondolom, hogy gyakorlatilag mindenkire éreztette a hatását. Mennyire tisztult le benned ez az idény, amelyet a 13. helyen zártál?
Csalódást keltő volt az idény, ugyanakkor olyan furának is érződött egyben. Nem tudom, hogy ez annak volt köszönhető, hogy későn kezdtünk, kevés versenyt teljesítettünk, de így a szezon végén nem az az érzés volt bennem, hogy most vége van az évadnak, és szerintem ez annak köszönhető, hogy az egész évad ritmusa az teljesen más volt ahhoz képest, mint amit a korábbi években megszoktam. Én őszintén szóval most úgy érzem magam, hogy akár holnap után kezdődhetne a következő szezon, a következő évad. Nagyon-nagyon szeretnék visszaülni a versenyautóban, és nyilván nagyon szeretnék előrébb lépni az idei teljesítmény szintemről. Ugye már említettem korábban, hogy nagyon sok olyan apróság volt, ami hát bennünket is meglepetésként ért. Az autó nem feltétlenül működött úgy, ahogy azt szerettük volna. Nem tudtunk azon a szinten teljesíteni, mint 2018-ban és 2019-ben. És valószínűleg ez a gyengében sikerült év is hát pluszban motivál, hogy visszajöjjek az autóba, és lehetőleg ott folytassam, ahol egy évvel ezelőtt abba hagytam. Úgyhogy most nagyjából ezek az érzések és ezek a gondolatok kavarognak bennem. és aztán jön a karácsony, amit megint csak nem szabad elfelejteni. Kicsit fura egyébként, hát most, ha jól számolok, 9 nappal vagyunk Szenteste előtt. Ugye itt versenypályáról járok, én is versenypályára, sok időt töltök még mindig külföldön, úgyhogy a szezonnak vége van. Összességében várom azért azt is, amikor hétvégén hazaérek, és akkor a lányokkal, ugye a két kislányommal, Mirával és Emmával és feleségemmel, Johannával, ugye kicsit be tudunk zárkozni, és élvezni tudjuk az ünnepi hangulatot.
Milyen tényezők játszottak szerepet leginkább abban, hogy ez az év nem úgy sikerült, ahogy szerettétek volna?
Nehezen indult számunkra az év. Ugye gazdasági szempontból szerintem a Hyundai egy kicsit erősebben volt érintett, főleg az előkészületi időszakban, mint mondjuk más sorozatban résztvevő gyártók. Ennek a következményeként nem is tudtunk sajnos annyit tesztelni, mint amennyit kellett volna. És azért kellett volna sokat tesztelni, mert ugye sok összetevő változott az idei évben. Ugye más lett a motorvezérlő elektronika beszállítója, más lett a gumi beszállító, és ezek mind-mind olyan alapvető változást hoztak ugye az autó vezethetőségét tekintve, amikhez kell a teszt, és kell a kilométermennyiség, és kell azt, hogy kiismerjük az autót. Egyszerűen túl későn vettük észre, hogy nem vagyunk azon a szinten, ahol lennünk kellene, és amikor ennyire rövid a szezon, egy két hónap alatt lezongoráztuk a 6 versenyhétvégét, egyszerűen nem volt időnk reagálni.
Hogyan változott meg egyébként a tavalyi sikerekhez képest, a tavalyi egyébként persze feszült, de sikerekben gazdag szezonhoz képest a hangulat, a dinamika a csapaton belül?
Hát ez ilyenkor mindig egy nehezebb helyzet. Tehát amikor megy a szekér, akkor az ember könnyebben átlép nyilván olyan dolgokon is, ami személyes vagy szakmai oldalt figyelembe véve nem olyan, amilyennek szeretné. Aztán amikor meg jön egy vártnál gyengébb szezon, meg egy vártnál nehezebb helyzet, akkor ezek az alapdolgok is néha hát túlságosan túl lesznek dimenzionálva. Én azt érzem egyébként, hogy még így is, bár nehéz volt az idei évben, sok olyan apróságot úgy helyre tudtunk tenni, aminek következtében biztos vagyok benne, hogy a következő évadunk az egyébként sokkal sikeresebb lesz.
Csalódtál valakiben?
Valakiben? Nem. Tehát, hogy nem. Egyértelműen nem. Nyilván mindenki próbálta magából kihozni a legtöbbet. Én sem futottam tökéletes évadot. Mindenki csalódott egy kicsit abban a helyzetben, amiben találtuk magunkat, de az, hogy mondjam, ennek se volt egyértelmű felelőse. Tehát néha vannak olyan helyzetek, amikor az ember egy kicsit alábecsüli a kihívást, és aztán egy kicsit, hogy mondjam, így késve ébred rá arra, hogy mit lehetett volna jobban csinálni, de nincs egy olyan személy, vagy egy olyan elem a csapatban, akit most, hogy mondjam, felelősségre lehetne, vagy akár kellene vonni.
Szépségtapasznak az megfelel, hogy te voltál a legjobb Hyundai-os, vagy ilyenkor ez nem sokat ér?
Hát őszintén szóval nem sokat ér. Nyilván, hogy mondjam, ebben a sportban a csapattársad mindig az első ellenfeled, és az alapcélkitűzés, amit minden évben megfogalmazok magamnak, az az, hogy a legjobb legyek azok közül, akik ugyanolyan technikai háttérrel rendelkeznek. Ez idén sikerült, de összességében hát túl gyenge volt az év ahhoz, hogy ez hogy milyen szépség tapasztként fel tudjam fogni.
Másik oldalról az mennyit számít, hogy Tasi Attila mögött végeztél?
Viccelődtünk ezen egyébként Attikával, mert az utolsó két hétvégére velem utazott a bérautóban, és akkor ez van már olyan baráti viszony közöttünk, hogy ezeket a viccelődéseket úgy nevetve tudjuk kezelni, és igen, kérdezte tőlem, hogy milyen érzés egyébként a legjobb magyarral utazni. Mármint, hogy Attika kérdezte tőle, és akkor nevettünk ezen a helyzeten. Én mindig nagyon szurkoltam Attikára. Most nyilván fura ezt így hallani, mert más, hogy mondjam, közegben versenyezi, más gyártónál van. Én is más gyártónál vagyok, de versenyzett a Mirában, a versenycsapatomban. Most már lassan 5 éve ismerem, 5 éve vagyunk barátok, és őszintén szóval én tudok örülni az ő sikerének.
Hogyha a teljes idényre gondolunk, és egy kicsit a saját eredményeden felülemelkedünk, mennyire számított ez szerinted teljes értékű versenyszezonnak?
Hogyha versenyek számát nézzük, akkor nem volt teljes értékű a szezon. Viszont, hogyha a mezőny minőségét nézzük, akkor szerintem nem volt sokkal rosszabb, mint a korábbi években. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy egy bajnoki cím idén is tekinthető teljes értékű bajnoki címnek. Még akkor is, hogyha a szezon önmagában így visszagondolva tényleg fura volt. Tehát nem az a mentális állapot jellemző most rám, hogy vége van a szezonnak, és akkor most pihenjünk egyet, hanem inkább az a jellemző rám is, hogy most mi is történt igazán, és hogy mikor tudok visszamenni a versenyt.
Mennyire volt megérdemelt szerinted Erlási sikere?
Megérdemelt volt. Tehát tökéletes csapatmunkát végzett a Link & Co. Erlási pedig nagyon kiegyensúlyozott teljesítményt hozott. Úgyhogy szerintem megérdemelt volt a bajnoki címen.
Mennyit változott, hogyha változott esetleg a viszony más pilótákkal, akár olyanokkal, akikkel nem voltatok szoros barátok?
Hát az az igazság, hogy az idei évben nyilván más szegmensében tartózkodtam a mezőnynek a futamok nagy részében, és más versenyzőkkel, meg más versenytársakkal találkoztam a pályán. És akkor nyilván ebből adottak olyan helyzetek, amiket, hogy mondjam, így újból elő kellett venni, és másokat kellett megbeszélni, ha épp volt koccanás a pályán, ha épp volt olyan szitu, amivel én nem voltam elégedett, vagy akár más, ugye nem volt elégedett azt, hogy úgy azzal kapcsolatban, hogy én kezeltem helyzeteket. Úgyhogy majdnem azt mondom neked, hogy új embereket ismertem meg egyre mélyebb szinten, és azt nem mondom, hogy új barátságok kötöttek, mert az nem lenne igaz, de hogy igen, hogy kicsit bővült így a rálátásom a mezőny összes tagjára.
Mennyire kellett egyébként a távolságot tartanotok egymástól? Azért mégiscsak ez egy különleges év, és az átlagember ahhoz volt hozzászokva tavasszal és ősszel elsősorban, de persze volt, aki a nyár egy részében is, hogy azért a szociális kapcsolatait a koronavírus járvány elleni védekezés eléggé meghatározta. Hogy volt ez a VTCR-ben?
Mi teljesen el voltunk határolva egymástól versenyhétvégéken. Tehát a versenyigazítás is ugye videokonferencián keresztül ment. Ki volt mondva, hogy minden versenyző ugye saját csapatát tekinti az ő csoportjának, és más csoportbéliekkel nem létesíthet, hogy mondjam, egy fizikai kapcsolatot, de még akár, hogy mondjam, ilyen beszélgetés szintén is ugye elég szigorú szabályok voltak meghatározva, úgyhogy teljesen le voltunk választva szerintem egymásról. Ami nyilván nem jelenti azt, hogy mondjuk verseny hétvégére utazva, vagy onnan hazaérkezve nem tudnék olyan beszélgetésekbe bonyolódni, mint amilyenről meséltem az előtt a sietikával kapcsolatban, de önmagában a versenypálya az egy olyan közeg volt, ahol szigorúan betartották ezeket az előírásokat, és ez egyébként szerintem így is volt jó.
Egy olyan szezonban, amely dobogós eredményt sem hozott, ki lehet emelni valamilyen fénypontot a te szempontodból?
Nekem a szlovákia ringi hétvége volt egy erős hétvége, ahol szerintem igenis tudtam volna futamot nyerni, vagy legalább a dobogón végezni, ha nincs ez a szerencsétlen ütközés a rajt után. Ha ki kellene választom egy versenyt akkor, vagy egy hétvégét, akkor a szlovákia ringi lenne. Az, amire azt mondom, hogy ott nagyjából azon a szinten teljesítettünk, ahogy az elvárható lett volna.
Mikorra egyenesedhetnek ki a kérdőjelek a 2021-es szezon tekintve?
Mert ez egy jó kérdés, szerintem január második fele, február eleje. Én most azt látom, hogy nagyjából az lesz az időszak, amikor a járvánnyal kapcsolatban is lehet már egy kicsit tervezőbb üzemmódba váltani. És nyilván a beszélgetések már megkezdődtek most, és sok olyan apróság, mert nem is annyira apróság van, amit hát olyan mindenfélnek tisztán kell látni. Úgyhogy én azt remélem, hogy január második felé, vagy mondjuk január vége felé már tudok biztosabbat mondani az én jövőmmel kapcsolatban is.
A promóter mennyi információt adott nektek 2021-ről?
Hát egyelőre én is azt tudom, amit láttam a sajtóban. Ez a 2021-es ugye versenynaptár, ami májusban indul, hogyha jól emlékszem és jól láttam. Úgyhogy nagyjából nekem is az infom van, mint mondjuk neked vagy nektek. De ezt is azért helyén kell tudni kezelni, mert az idei szezonban is ugye megvolt a versenynaptárunk, és aztán két héttel az első verseny hétvége előtt jelentették, vagy mégsem azon a pályán fogunk versenyezni. Úgyhogy ezt még szerintem senki ne vegyen készpénznek, mert az időzítést, meg mondjuk a versenyhelyszínek jelenlegi helyzetét sem.
A Hungaroringen egyszerre tartották a versenyt a kamionos Európa bajnoki sorozat viadalaival. Volt is ebből fennakadás, de hát persze nem a VTCR kárára. Összességében te mennyire ítélted sikeresnek ezt az ötletet és a megvalósítást?
Hát a megvalósítás az borzasztóan nehéz volt. A Hungaroring ez egy olyan helyszín, ahol az atmoszféra és a hangulat miatt már önmagában versenyzőként hát érdemes jelen lenni eredménytől függetlenül. Nyilván nézők nélkül ez fura volt, nem csak nekem, hanem kis Norbinak is. Versenyeztünk egyébként már, azt hiszem, hogy a Szlovákia ringen. 2018-ban meg talán 2019-ben is egy verseny hétvége keretein belül. Én akkor mindig, hogy mondjam, amikor kis Norbieknek volt futam, akkor kimentem, néha a lelátóról néztem még a verseny, mert azért azokat a mostumokat is testközelből látni. Meg főleg kis Norbit látni versenyezni, az azért mindig különleges élmény. Úgyhogy én remélem, hogy ez a formátum, meg ez a lehetőség, ez fennmarad a következő szezonban is, mert mint hogy, hogy Kis Norbi, meg mondjuk én is egy verseny hétvégén tudunk örömet okozni a magyar közönségnek.
Ezek szerint rendszeresen erősítitek is egymást.
Hát persze, ugye Norbival is ugye hasonló a viszony, mint Tasi Atikával, sőt Norbit, mert több mint 10 éve ismerem. Egyébként Hata nagyon nagyra tartom, mint versenyzőt, és figyelemmel is követem az ő ténykedését, és nagyon örülök neki, hogy ennyire sikeres évadot produkált. Még akkor is, hogy az ő szempontjából ugye ez egy még szerencsétlenebb szezon volt, ugye kevés versenyre, de én azt érzem, hogy most úgy megtalálta a helyét, és hogy megint csak a fogadnom kéne valamilyen kimenetel, akkor azt mondanám, hogy Norbi szerintem a legnagyobb esélyesen a Kamion EB-nek 2021-ben, és ezt magyarként nagyon-nagyon jó érzés mondani.
Ő lett egyébként itthon az év autó versenyzője. Ilyen szempontból egyébként van köztetek rivalizálás, vagy amikor egyszerűen nem egy sorozatról van szó, akkor ennek nem sok értelme?
De szerintem nem sok értelme van meg. Olyan mind a ketten abban a helyzetben vagyunk, hogy a saját kategóriánkba eljutottunk oda, ahova szerettünk volna, és szerintem Norbinál is az van, hogy ő őszintén tud örülni az én sikereimnek, és én is teljesen őszintén tudok örülni az ő sikereinek, és én kifejezetten örültem neki, hogy Magyarországon most ezt a címet ő kapta meg, mert olyan régóta rászolgált már arra, hogy ezt a címet megkapja. Aztán mindig ugye ott voltam én, vagy ott volt más kiemeltebb sorozatban. Ugye a figyelem nem mindig úgy összpontosult rá, hogy megérdemelte volna, hogy ennek kapcsán én ezt egy teljesen jogos döntésnek gondolom, és azt gondolom, hogy a Norbi gyakorlatilag minden évben megérdemelni azt, hogy figyelembe vegyék, mint a legjobb magyar autóversenyző.
Ebben az évben a szurkolókkal nem lehetett egy sportolónak olyan szoros kapcsolata, mint a korábbi idényekben. Hogyan tervezed az aktivitások egy részét? Próbálod majd pótolni 21-ben?
Mindenképpen. Ugye idén nagyon-nagyon sok apróság kimaradt. Ugye szóba került a Hungaroringi hétvége. Illetve a nézők nélkül lebonyolítás miatt egy kicsi üresség van bennem, és nagyon remélem, hogy májusban ezt majd nagy mértékben tudjuk pótolni, és hogy májusban már nem csak, hogy első versenyhétvége lesz még a túlautó világkupában a Hungaroringi versenyhétvége, hanem hogy ezt tömötlen látók előtt tudjuk majd teljesíteni.
Így legyen, szerintem mindannyian ezt kívánhatjuk, hogy visszatérjenek azok a pillanatok, amelyeket a korábbi években átélhettünk ezeken a verseny hétvégéken. Ebben az évben fontos szerepe volt még az idődnek a Hungaroring e-sport bajnokság, hiszen ugye ennek a győztese a csapatod, a Mira pilótája lehet jövőre. Hogyan zajlott a kiválasztás? Mi mindenen kellett átesnie annak, aki majd megkapja ezt a pozíciót?
Hú, ez egy nagyon-nagyon érdekes bajnokság, meg időszak volt nekem is. És őszintén szóval már régóta megfogalmazódott bennem a vágy, hogy egy ilyen komolyabb szimulátorbajnokságot szervezzek, és egy kicsit így összegyűjtsem Magyarországon a szimulátorosokat, mert van nagyon sok bajnokság, van nagyon sok tehetséges szimulátorversenyző, és pontosan tudom azt, hogy közülük van nagyon sok olyan is, aki, hogyha lehetőséget kapna, akkor szerintem hasonló pályát tudna befutni, mint amilyet mondjuk én is. És ugye az ötlet az nagyjából úgy született, hogy miután megnyertem a tavalyi évadot a túrautó világkupában, így azt éreztem, hogy most szükséges egy következő szintre lépni, ami így a saját motivációmat is illeti. És nagyon korán, gyakorlatilag február-március környékén Bári Dáviddal eldöntöttük, hogy akkor csinálunk egy ilyen bajnokságot. És szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. Tehát az online lebonyolítás az messze felülmúlta minden várakozásunkat, olyan tekintetben nagyon sokan vettek részt, és aztán nagyon-nagyon színvonalas versenyeket is futottak a résztvevők. És amikor lezajlott az online bajnokság, akkor így ráeszméltünk Dáviddal, hogy ezt a szintet ezt fenn kell tartani a kiválasztás következő lépcsőfokában is, ami egyáltalán nem bizonyult könnyű feladatnak. Az eredeti terv az volt, hogy az 5 legeredményesebb online versenyzőjét a Hungaroringi e-sportbajnokságnak tovább visszük a következő körbe, és Matic Zsoltinál egy ilyen tipikus fit for race kiválasztási folyamaton végigmegyünk rajtuk. De aztán úgy voltunk Dáviddal, hogy ha lúd, akkor már legyen kövér, és ennek kapcsán úgy döntöttük, hogy kibéreljük 2 napra a Hungaroringet, és ennek a legjobb versenyzőnek aztán lehetőséget adunk arra is, hogy versenypályán mutassa meg, hogy mit tud. És számomra borzasztóan érdekes volt végigcsinálni. Hát ezt a közel, hát majdnem egy hetet, ugye itt a Matic Zsolt is laborvizsgálatot, meg aztán a Hungaroringi pályateszteket figyelembe véve is, mert így látni kvázi azt az embert, mint aki én is voltam 15 évvel ezelőtt, az nagyon-nagyon érdekes volt. És megint csak rádöbbentem arra, hogy milyen gyorsan telik az idő, és hogy mennyi mindenen keresztül mentem én már, és hogy mégis úgy tűnik, mintha kis túlzásra tegnap lett volna az, amikor én kaptam ilyen jellegű lehetőséget minden esetre. Hogy mondjam, így visszagondolva nagyon örülök neki, hogy szintet léptünk, és végül a pályatesztet is lemonyolítottuk, mert láttam azt, hogy mennyire élvezték a résztvevők, és hogy mennyire úgy voltak vele, hogy többek lettek, függetlenül attól, hogy nyertek-e vagy sem, annál a személynél vagy személyiségnél, mint aki mondjuk részt vett, vagy elkezdte a bajnokságot korábban.
Mekkora volt egyébként az eltérés a szimulátoros eredmények és a pálya eredmények között? Akár mondjuk a sorrendedben, a fejedben lévő sorrendben volt-e különbség?
Azt kell tisztázni, hogy én egyáltalán nem rendelkeztem előzetes várakozásokkal. Tehát mindjárt tudtuk azt, hogy a szimulátoros eredményeket helyén kell kezelni. Tehát meg kell tanulni leszűrni a szimulátoros eredményekből is a megfelelő következtetéseket. A cél az mindig az volt, hogy egy olyan képet kapjunk a résztvevőkről, ami alapján ki tudjuk deríteni, hogy hosszú távon kiben rejlik a legtöbb potenciál. Ugye mindig van egy pillanatnyi állapot. Itt is ugye a legjobb 5-nél volt olyan résztvevő, aki már rendelkezett tapasztalattal, akár egy valós versenyautó vonatkozásában. Volt olyan, akinek még jogosítványa se volt. Tehát nekünk is helyén kellett kezelni azt a mondjuk a köridőben mért eredményt, amit kapunk versenyben, és ez nem volt könnyű. De szándékosan úgy próbáltuk meg szervezni magát a kiválasztási folyamatot, hogy soha ne az adott köridő jelentse a döntő referenciát olyan tekintetben, hogy most mi a sorrend az 5 kiválasztott között, hanem hogy mindig úgy próbáltuk meg kiegészíteni ezeket a feladatokat pályán, hogy abból látszódjon egy fejlődési hív, és abból látszódjon mondjuk egy olyan tendencia, hogy bizonyos helyzeteket mindenki a saját állapotához képest hogyan értékeli, és az adott helyzeteket hogyan tudja kezelni egy nyomás viszonylatában.
Ez egy egyszeri alkalom volt, vagy néhány év múlva érdemes lesz megismételni?
Hát az én célom az az, hogy kis túlzásra, meg optimális esetben mindenki részt tudjon venni ebben a szimulátorbajnokságban, aki Magyarországon érdeklődik automotorsport iránt. Tehát itt most beszéltünk arról, hogy volt egy 5000-es, közel 5000-es közönségünk itt az első alkalommal a Hungaroring e-sportbajnokságból, és akkor ebből az 5000-ből aztán lett egy a végén, de hát van még rengeteg szerintem fiatal Magyarországon, aki érdeklődik az autósport iránt, lehet, hogy nem is hallott erről a lehetőségről, meg erről a bajnokságról, úgyhogy onnantól kezdve, hogy elkezdtük ezt csinálni, nem állhatunk meg addig, amíg kb. Mindenkit fel nem mérünk. Egyébként ideális esetben ez lenne az én célom.
Tehát akkor jövőre is folytatódhat akár?
Hát ez jó kérdés most, erre így nehezen tudok bármit mondani, mert ugye te is tudod, Dávid, hogy a technikai sporton mindig az a nehézsége, hogy finanszírozni is kell egy versenyszezon. Tehát, hogy figyelembe véve azért a gazdasági helyzetet, figyelembe véve a piaci viszonyokat, most ez egy borzasztóan nehéz időszak az indulásnak, de én bízom benne, hogy az én nevemmel, azzal, hogy én az egész program mögött tudok állni azokkal az eredményekkel, amiket már elértem, hitelesen tudom azt képviselni, hogy Magyarország igenis rendelkezik létjogosultsággal, hogy akár kineveljen egy következő Mihelis Norbertet, és szerintem, hogyha ezt elég korán felismerjük, ezt a lehetőséget, akkor igenis megteremthetjük annak a hátterét, hogy itt nem csak egy, hanem mondjuk 5-6 vagy akár 8-10 olyan embert is elkezdünk nevelni, aki aztán simán elérhet majd ugyanolyan eredményeket, mint amiket én. Tehát most ezt a folyamatot szeretném én így kicsit intézményesítve elindítani.
Ebben a szezonban is sokat hallhattak a Formula 1-es közvetítések alatt, illetve előtt-után a nézők, még akkor is, hogyha a Formula 1-ben is egy rövidebb szezonról volt szó, de azért végül is 17 futam, az 15-20 évvel ezelőtt egy normális körüli szezonnak számított volna. Lewis Hamilton sikeréhez nem tudom, hogy mennyit lehet még hozzátenni igazából. Korábban eldőlt már, nagyon egyértelmű volt tulajdonképpen már a szezon felénél, de hogy érzed, mennyire volt élvezhető a szezon úgy, hogy gyakorlatilag majdnem végig tudtuk, hogy a Mercedes mennyire domináns, és hogy ezen belül is Hamiltonnak milyen előnye van, és milyen teljesítményt nyújt hétről hétre.
Szerintem Lewis Hamilton teljesen megérdemelten nyerte meg a 7. világbajnoki címét idén. Gyakorlatilag most itt visszagondolva a versenyekre, szinte hibamentes évadot futott, és ezért szerintem messze nem volt annyira könnyű dolga, mint amit sokan sejtenek. Itt ugye még mindig ott van, hiába ül a legjobb autóban, vagy ült a legjobb autóban, még mindig ott volt egy Valtteri Bottas kaliberű csapattársa, és ugye ott volt még mondjuk Max Verstappen is, aki bizonyos helyzetekben azért borsot tudott törni a Mercedesek óra alá, tehát hogy messze nem volt ez egy annyira egyértelmű szezon, mint amire mondjuk a pontállások alapján a szezon végén így következtetni lehet. Én azt gondolom, hogy ez a dominancia, ez elsősorban annak is köszönhető, hogy Lewis Hamilton talán élete egyik legjobb szezonját futotta.
Bár az előző idényekben sem kellett nagyon szégyenkezni, mindig ugye egy-egy olyan hétvége volt, amelyre nem lehetett büszke, emlékszem mondjuk a 2019-es német nagydíjra, amikor éppen neki ment a falnak, és aztán rögtön be kellett menni kerékcserére, de azért nem a hibákról nevezetes, tehát mondjuk 20 futamból van nála egy rontott, és igen, ezt a többiek nem nagyon mondhatják el magukról.
Igen, szerintem Lewis Hamilton szintet lépett idén, mert a korábbi szezonokban mindig azt a tendenciát láthattuk, hogy a szezon első harmadában, a szezon első felében néha küszködik, és többet hibázik, és általában Bottas a szezon első felében mindig ugye sokkal közelebb tudott lenni hozzá, és ezt a hiányosságot én úgy látom, hogy idénre hát kiküszöbölte a Lewis Hamilton. Most nem tudom, hogy ez csak egy egyszeri alkalom volt, és mondjuk Bottas volt-e egy kicsit bal szerencsésebb, de szerintem egyébként nem. Amit én láttam Lewis Hamiltontól, ez egy nagyon meggyőző teljesítmény volt a szezon első pillanatától kezdve. De őszintén szólva, onnantól kezdve, hogy megnyerte a világbajnoki címet, vagy látszódott az, hogy ez egyértelműen az ő világbajnoki címe lesz, ez mindig egy kicsit rányomja a bélyegét az izgalmakra. Tehát nagyon, hogy mondjam, nehéz úgy izgalmas szezonról beszélni, hogy még a győztes megvolt 3-4 verseny hétvégével a vége előtt, és mondjuk 5-6-7 verseny hétvégével a vége előtt. Lehetett tudni, hogy a többieknek már hát kis túlzásra csak elméleti esélyük van erre a világbajnoki címre. Önmagában a helyzetet az idézte elő, hogy a Mercedes az első pillanattól kezdve dominált, és azt is tudni lehetett az első osztrák futam után, hogy vagy Hamilton, vagy Bottas nyeri az idei világbajnokságot. Nyilván Bottasnak a gyengébb teljesítménye idén az szintén benne volt, vagy szerepet játszott abban, hogy ez szerintem nem volt az egyik legizgalmasabb Forma 1-es szezon. De egyébként a hozzávalók megvoltak, vagy meglehettek volna hozzá. Tehát abban az esetben, hogy a Bottas egy kicsit tovább fent tudja tartani a nyomást Hamiltonon, vagy abban az esetben, hogyha mondjuk Max Verstappen nem rögtön technikai hibával indít, ugye az első verseny hétvégén, ahol egyébként szerintem győzelmi esélyei is lehettek volna, akkor lehet, hogy a szezon képe az egy kicsit másként alakulhatott volna, de ugye ezek a mi lett volna, ha mondatok a sportban, meg a motorsportban nem érvényesek. Én abban reménykedem, hogy az a forma, amit a Red Bull mutatott az idei utolsó verseny hétvégén Abu Dhabiban, az egy jó alapja lehet a 2021-es évadnak, és jó alapja lehet annak, hogy egy sokkal szorosabb párharcot látunk majd mondjuk a Mercedes és a Red Bull között.
Ez inkább remény, vagy lehet realitás? Azért a Mercedes-től megszokhattuk, hogy nagyjából egy fél évvel mindenki előtt jár, és amikor még a többiek javában fejlesztenek, akkor a Mercedes már a következő évi autóra készül, sőt most az is lehet, hogy már a 22-esre is.
Ez igen, nagyon jó kérdés, mert minden év végén, amikor mit csinálunk interjút, hát emlékszem, hogy elhangzik ez a kérdés, hogy mennyire jogos azt, hogy most a következő évadban valaki azt remélje, hogy a Mercedes ugye valaki nehéz helyzetbe tudja hozni, és akkor én mindig inkább egy kicsit reménykedem, és egy kicsit elvesztem az objektivitásomat, amikor azt mondom, hogy hát ha valamikor, akkor most lehet erre esélyünk, de már nem akarok ebbe a hibába esni, és nem akarom elvenni a nézők kedvét mondjuk egy izgalmas 2021-es szezontól, de hogyha nekem tippelnem kéne, akkor én azt érzem, hogy megint csak a Mercedes és Lewis Hamilton lesz a fő esélyes a világbajnoki címre. Ami, hogy mondjam, egy kicsit azért mégis optimistábbá tehet minket, az a, hogy annak a reménye, hogy ha a szezon egy kicsit bal szerencsésebben indul a Mercedesnek, és mondjuk egy kicsit kisebb a különbség a csapatok között, akkor akár mondjuk egy nyomás alatt lévő Lewis Hamilton hibázhat is. Mert ebben az esetben bármennyire jó valaki, mégis egy nehezebb helyzetben kell bizonyítania. És ezért az is látszott, hogy Lewis Hamilton, ha nyomás alá van helyezve, akkor ugyanúgy, mint bárki más tud kibázni.
Tulajdonképpen 8. évadát zárta Lewis Hamilton a Mercedesnél. Az első évben még nem volt esély a bajnoki címre, de azért a Hungaroringen behúzott egy futamgyőzelmet, és utána ezt a 7 évet Mercedes korszaknak lehet nevezni. Egy évben Nico Rosberg lett a bajnok, ugye az egy szoros csata volt, és Rosbergnek több szerencséje volt, nagyjából hasonlóan teljesítettek, és voltak olyan szezonok, nem a legutóbbi kettőre gondolok, amikor a Ferrari azért komoly kihívóként ott volt Sebastian Vettellel. a Red Bull pedig általában a szezon hajrára jött bele. Most ebből az évből ugye a Ferrarit elég hamar ki lehetett venni, a legtöbben már a tesztek után kijelentették, hogy ezúttal esély sem lesz arra, hogy beleszóljon a fontos futamokba és pláne a világbajnoki címsorsába a Ferrari, de talán arra azért sokan nem számíthattak, hogy a hatodik helyen végez a konstruktőröknél. Hogyan tovább a Ferrari-nál? Milyen változásokat lát szükségesnek? Azon túl, hogy Vettel megy, Carlos Sainz érkezik Leclerc mellé.
Egyébként nagyon furcsa volt, mert én emlékszem, hogy a tesztek után én nem hittem azt, hogy a Ferrari ennyire gyenge. A nyilatkozatoktól függetlenül, ugye mindenki elmondta, hogy ez a maximum, nagy a lemaradásuk, de ugye nagyon sokszor látszott azért ez is a Ferrari-nál, hogy kicsit túl tolták a szekeret a tesztek alatt, és aztán egy kicsit túl nagy nyomás nehezedett rájuk az elvárások miatt. És én azt gondoltam, hogy ilyen tanultak ebből a rossz hozzáállásból, ha nevezhetjük annak, és egy kicsit szándékosan visszakopták a teljesítményüket, de aztán nekem is fel kellett döbbennem, hogy erről szó sincs, amit én nagyon sajnáltam, mert én egyetértek az, hogy a Forma 1-nek szüksége van arra, hogy mondjuk egy olyan csapat, egy olyan múltú csapat, mint a Ferrari sikeres legyen, és ott legyen mondjuk nem feltétlenül mindig a világbajnoki címért folytatott küzdelemben, de legalább ott, hogy egyes versenyhétvégéken futamgyőzelmekért tudjanak harcolni. És idén ettől borzasztóan messze voltak. Tehát én azt láttam, hogy Leclerc túl teljesítette azt, amit egyébként az autó tudott. Egy hihetetlen jó szezon produkált, és nálam egyébként Hamilton és Verstappen mellett Leclerc volt az az ember, aki, hogyha rangsorolnom kellene versenyzői teljesítményeket, akkor oda tenném a harmadik hely környékére. Ő szerintem messze elvárhatom felül teljesített, és Sebastian Vettel esetében pedig ugyanez igaz, csak egy kicsit inkább a negatív irányba. Tehát, hogy nekem a szezon második felében azért ez a konstans, körülbelül fél másodperces lemaradások körül, ez nehezen volt érthető, vagy akár elfogadható is egy négyszeres világbajnoktól, de természetesen nem tudjuk, hogy itt mi volt a háttérben. Ugye onnantól kezdve kiderült, hogy a Ferrari nem hosszabbít vele, lehet, hogy már nem is olyan mennyiségi információval, meg olyan minőségi információval dolgozott, mint mondjuk Charles Leclerc. És a Forma 1-ben ezt is tudjuk, hogy minden apróságnak jelentőség van, és minden apróság számít. Tehát arra is nagyon kíváncsi leszek, hogy például Sebastian Vettel újra feltalálja önmagát jövőre az Aston Martinnál. És egyébként Carlos Sainztól meg sokat várok. Tehát Carlos Sainz azért most már az elmúlt két évben nagyon-nagyon meggyőzően és kiegyensúlyozottan versenyzett, úgyhogy ő szerintem a mezőny top 5, top 6 pilótája között van, ami a tempót és tehetséget illet, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy milyen gyorsan akklimatizálódik a Ferrari-nál, és milyen gyorsan kerül majd Leclerc közelében. Mert neki azért most bármennyire új a közeg, azért ismerve a habitusát, meg ismerve az elszántságát, én azt gondolom, hogy nem lesz elfogadható saját magával szemben, hogyha mondjuk a harmadik, negyedik, ötödik verseny hétvégén is Leclerc mögött tud teljesíteni az időmérőn meg a futamokon.
Tegyük hozzá, hogy Carlos Sainz elsősorban a versenyeken remekelt. Az időmérő edzéseken nagyjából Norris szintjét hozta végül, aztán kikapott tőle 9-8-ra, de tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a csapattársához hasonló teljesítmény nyújtott. És ugye mind a két McLaren-es szezonját a hatodik helyen zárta, ez az előző idényben talán még nagyobb bravúr volt, de azért azt is hozzátehetjük, hogy ahogy említetted a legjobb pilótákat, én is olvasgattam az elmúlt napokban értékeléseket, nagyjából 10 pilótára a mezőny felére mondják azt, hogy jól teljesített, és közülük lehet válogatni, hogy ki kerülhet be a legjobbak közé. Én eredetileg azt terveztem, hogy megkérdezem, hogy nálad ki volt az öt legjobb, de ugye Hamiltont, Verstappent nagyon nem lehet kétségbe vonni. Leclerc-t említetted, de ha gondolod, még változtathatsz. Ki fér be?
Leclerc maradhat nálam a harmadik helyen.
És ki fér be még az ötbe? Perez, Gasly, Sainz, Norris, Ricardo, Bottas, Russell közül.
Perez és Gasly. Most nyilván, hogy mondjam, legszívesebben George Russellt is megemlítettem volna, de ugye az ő esetében biztos vagyok benne, hogy a tehetségét tekintve ott van a legjobbak között, de az ő esetében még várni kell arra a következő lépcsőfokra, hogy nem mondjuk a mezőn leggyengébb autójával is valamennyire nyomás nélkül tud teljesíteni. Úgyhogy pusztán az idei teljesítmények alapján nálam ez lenne egyébként az első.
Ebben az évben meghatározó momentum volt Romain Grosjean óriási balesete Bahreinben. Te közvetítetted Weber Gáborral azt a futamot élőben. Megismételhetetlennek tűnő szituáció, hogy mi minden játszódott le bennetek, de mi az, ami megmarad a leginkább ebből a balesetből, a tanulságaiból, az ott történtekből?
Hát ami megmaradt bennem, az a becsapódás pillanata. Tehát, hogy vannak olyan jelenetek, meg vannak olyan helyzetek, amikor az ember úgy ösztönösen tudja, hogy baj van. És én emlékszem, amikor ugye elrajtolt a mezőny, és úgy félszemmel néztem a mezőny hátsó felét, és aztán láttam az autót keresztbe csúszni a pályán, és hatalmas lángok között ugye nagyon nagy erővel becsapódni a szalagkorlátba, akkor sejtettem, hogy itt valami borzasztóan komoly dologról van szó, és ilyenkor mindig nehéz most elmondani, hogy mi zajlott le bennem, de versenyzőként én mindig egy kicsit kétségbe esek, amikor lángokat látok autók körül, mondjuk egy ilyen nagy mértékű becsapódás után. És nagyon-nagyon rossz volt az a... Hát, hogyha jól emlékszem, akkor eltelt egy 3-4 perc, mire hogy mi ki tudtuk bogozni, hogy most mi egy versenyzőről is van szó, és aztán láttuk, hogy az a versenyző ott ül a medical kárban. Az egy hatalmas megkönnyebbülés volt, de én egy kicsit úgy éreztem magam, mint egy ilyen távoli hozzátartozója Román Rozsannak, aki őszintén aggódik azért, hogy kiszálljon az autóval és megúszás ezt az esetet sérülések nélkül, és ez megint csak így fura, mert nyilván valaki tévénézőként is gondolom, hogy aggódott érte, de versenyzőként azért más, mert én is sokszor abba a hibába esek, hogy így alábecsülöm azt a veszélyt, ami igenis körüllengi. Még a modern automotor sportokat is. Igaz, hogy nagyon-nagyon modernek ezek a pályák, nagyon-nagyon biztonságos sztenderneknek kell megfelelni, de olyan sebességek jellemzőek a formáidra, meg a modern autósportra, hogy ilyen erejű becsapódások azok mindig egy másodperc körülése alatt előfordulhatnak. És azért hát olyan nagyon nehéz ezekre úgy készülni, hogy ezek minden esetben megúszhatóak legyenek nagymértékű sérülés nélkül.
Speciális helyzeted volt, mert nyilván más, hogyha mondjuk otthon a fotelből nézel egy ilyen futamot, és más, amikor szakkommentátorként kell közvetíteni. Tulajdonképpen kimondhatjuk, hogy bár ugye a Formula 1-ben nem létezik korosztályos besorolás, de az a pillanat, amikor becsapódott és nagy lángokat vetette az autó, az gyakorlatilag egy 18-as karikás besorolást megérdemelt volna, hogyha lehetne ilyet mondani, mert annyira sokkoló volt szerintem a nézők többségének is. Hogy élted meg azokat a pillanatokat? És mennyire kellett figyelned arra, hogy azért mégiscsak éli adásról van szó, tehát szakkommentátorként kell helytállnod?
Hát igen, ez volt a legnehezebb része, mert én elsősorban még mindig tévénézőként, vagy nézőként látom magam, amikor Forma 1-es futamot nézek, a 90-es évek elejétől követem a versenyeket, és úgy bevallom őszintén, otthonról az ember sokszor azt gondolja, és én is így voltam ezzel, hogy néha előbb meg felismer dolgokat, mint a kommentátor, meg néha, hogy mondjam, úgy előbb átlát stratégiai lehetőségeket. Amikor ott ül, akkor egy teljesen más helyzetben van, és nekem sincs még annyi rutinom, hogy ezt a kapcsolót a fejemben át tudjam rakni nézőből szakkommentátorba, és pontosan az általad említett helyzetekben úgy ösztönösen én tévénézőként jajgulok fel, és reagálok, mondjuk akár ilyen balesetre, mint Román Grozsáné volt. De aztán Gábor mindig ott van mellettem, és ő azért kellően rutinus ahhoz, hogy mindig, amikor tőlem jön egy ilyen ösztönös reakció, akkor utána megszólal ő, és akkor hirtelen én is ráeszmélek, hogy hol vagyok meg kb. Mi a feladatom, de bevallom őszintén azért nem mindig egyszerű.
Daniel Ricciardo mondta, hogy neki túlzás volt, hogy állandóan aztán ismételgették a legneccesebb jeleneteket is gyakorlatilag, a sokkoló látványt. Persze a nézők erre voltak kíváncsiak, úgyhogy egy szinten túl nehéz bírálni azért a közvetítő csapatot is. Ugyanakkor arról nem nagyon esett szó, és persze részben ez érthető is, amikor mindenki Grozsán egészségért szurkolt, hogy ez tulajdonképpen a francia versenyző egy hibája volt. Szerinted ez ilyenkor elnézhető, vagy amikor valaki a Formula 1-es karrierjét lezárja, és ezzel gyakorlatilag lezárta, ha csak nem történik valamilyen nagyon nagy fordulat, akkor erről nem is kell beszélni, hogy ez egy mekkora hiba volt tőle?
Mi beszéltünk róla az adásban. Tehát én is említettem, hogy ez egy gyakorlatilag, nem akarom azt mondani, hogy amatőr hiba volt, mert az erős kifejezés lenne, de egy olyan mértékű figyelmetlenség, ami hát igen, nem feltétlenül fordulhat elő ilyen szinten, de aztán mégis a lelkiállapot az más, amikor elkövet egy ilyen hibát, saját magát bünteti vele, ráadásul olyan helyzetben hozza, aminek hát nagyon súlyos következménye is lehettek volna az ő egészsége, meg testépsége szempontjából, és aztán nyilván az ember megkönnyebbül, mi is megkönnyebbülünk, és onnantól kezdve, hogy látjuk, hogy mi minden történetet volna Román Grozsannal, és ehhez képest mégis megúszta a balesetet, akkor inkább Én őszintén én sajnálom, sajnáltam, mert azért végig gondolni azt, hogy ilyen apró figyelmetlenségből, még hogy csak amatőr figyelmetlenségnek is mondható, akár életveszélyes sérüléseket szemethetett volna, akkor sokkal fontosabb rászmélni arra, hogy jó, elkövette ezt a hibát, de megúszta, és ennek következtében az talán ő veti úgyis magára a legnagyobb követ ebben a tekintetben, mert én biztos vagyok benne, hogy ő is tudja, hogy ő követte el a hibát. Ha jól láttam, akkor a baleset utáni interjúban el is mondta nagyjából azt, hogy nem gondolta, hogy ott van mellette autó. Hogy mondjam, ilyen szinten is látjuk, hogy ez előfordul, nem csak vele, hanem mással is. Én azt gondolom, hogy igen, hogy mondjam, egy méltatlan befejezése lehet ez Román Grozsán Form 1-es pályafutásának, de mégis örülök annak, hogy nem lett komolyabb következménye.
Egyébként mennyire lepett meg az, hogy gyakorlatilag ebből a szezonból az jön le, hogy sok Formula 1-es csapatnál a csapattársak tényleg kimondottan jó viszonyban vannak, azért többen említik, hogy a Formula 1 egy piránya klub, mégiscsak azért elsősorban mindenkinek a saját csapattársát kell legyőzni, és aztán az körvonalazódott a szezon végére, hogy például Magnussen is beszélt róla, hogy mennyire jó barátságban volt a Grosjeannal az együtt töltött idő nagy részében, de hát láthattuk, hogy a McLarennél a csapattársak Carlos Sainz és Lando Norris mennyire jóban vannak. Lewis Hamilton, nem tudjuk, hogy persze ez mennyire manír, de azért sokszor méltatja Bottast, és az látszik, hogy nem az dominált mondjuk ebben a szezonban, hogy milyen öldöklő küzdelem van a csapatokon belül, a háttérben, a különféle kis trükkökkel, játszmákkal.
Ez egy nagyon összetett kérdés. Nincs egyértelmű válasz. Ugye minél esélyesebb vagy a világbajnoki címre, szerintem annál nehezebb jó kapcsolatot fenntartani a csapattársaddal, mert ahogy növekszik a tét, úgy növekszik az érdekellentét is közöttetek. Mondjuk egy középcsapatnál, vagy egy olyan csapatnál, aki a mezőny végén van, az ember tudja, hogy nincs annyira szem előtt, tudja, hogy annak nincs nagy jelentősége, hogy épp most 16. vagy 20. helyen végez az összetetben. Előbb megérti azt, hogy a csapat érdeket kell követni, mert hogyha a csapat érdeket követi, annak ő is lehet a nyertese azzal, hogy a csapat előrébb tud lépni a következő években. És én azt gondolom, hogy a Forma 1 az igenis egy piranya klub. Tehát itt mondhat bármelyik versenyző bármit, annak van olyan része, ami PR, és van olyan része, amit aztán másképp gondol, és aztán ez a valóság. Szóval Sainz és Norris esetében is én biztos vagyok benne, hogy nagyjából hasonló korosztály, hasonló habitus, tehát én biztos vagyok benne, hogy jó is a kapcsolat közöttük. Ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogyha mondjuk a McLaren a WB címre esélyes lett volna idén, akkor azért ez nem feltétlenül lett volna mindig egy ennyire felhőtlen, és mondjuk vicces kapcsolat kettőjük között.
Mindenesetre olyan nem volt ebben az évben, mint Hamilton és Rosberg között, akikről lehetett tudni, hogy borzasztóan elmérgesedett a viszonyuk.
Hát igen, és pont említeni akartam Hamiltont és Bottast, tehát hogy az is teljesen érthető, hogy Hamilton miért nyilatkozik pozitívan Bottasról. Tehát szerintem Hamilton érdeke az, hogy Bottas a csapatnál maradjon, mert az utóbbi évek tendenciája az egyre inkább azt mutatja, hogy Hamilton most nem azt mondom, hogy egyszerűen le tudja győzni Bottas, de Hamilton is tudja, hogyha ő megcsinálja a saját dolgát, akkor Bottas előtt végez a szezon végén, és azért ez versenyzőként mindig egy egyszerűbb helyzet, mint mondjuk azok a pillanatok, amiket Rosberg ellen kellett megélnie.
Mennyire lehet demoralizáló egyébként az ilyesmi? Tudom, hogy most már néhány évre túl vagyunk rajta, de azért emlékezhetünk például Hamiltonnak az Alonso elleni csatájára 2007-ben a McLarennél. Ott is ugye nagyon-nagyon rossz volt a hangulat a McLaren csapaton belül, főleg a szezon közepétől, és aztán ott volt a 2016-os év, amikor kicsúcsosodott a háború Rosberg és Hamilton között a Mercedesnél.
Szerintem ez alapvetően onnan kell, hogy induljon, hogy egy csapaton belül mindig legyenek tiszták a viszonyok, és mindig legyen őszinte az információ áramlás a csapat irányából a versenyző felé. Onnantól kezdve, hogy ez megvan, és egyik versenyző sem érzi azt, hogy mondjuk hátrányban lenne a csapattársához képest, onnantól kezdve, hogy ez az egy olyan lelkiállapot, ahol lehet, hogy mondjam, maximumon pörögni. A gond mindig ott kezdődik, amikor egy versenyző elkezd azon gondolkodni, hogy egy csapat mondjuk a csapattársát favorizálja. Az kezd el olyan helyzet lenni, ami enyhén demoralizáló. És szerintem versenyzőként ezekből a helyzetekből, bár a pillanat hevében nagyon-nagyon nehéznek tűnnek sokszor ezek a helyzetek, főleg amikor nagy a tét, és sok minden forog kockán, De én biztos vagyok benne, hogy Lewis Hamilton is, hogyha visszatekint 2007-re Fernando Alonso ellen, meg visszatekint 2013-tól 16-ig arra 4 évre Nico Rosberg ellen, akkor azt fogja mondani, hogy ő ezektől a csapattársaktól csak jobb versenyző lett, és a nap végén csak ez az egy dolog számít. Úgyhogy innentől kezdve én most azt gondolom, hogy Hamilton már sokkal pozitívabban tud nyilatkozni a Rosberggel való viszonyáról, mint mondjuk tudott volna 2-3-4 évben ezelőtt.
És mint a Rosberg is úgy tűnne a kommentálásai különféle nyilatkozatai alapján, hogy már nem annyira neheztel Hamiltonra. Nyilván könnyebb a helyzete, 16-ban mégiscsak világbajnok lett. Az egyik legerősebb, lehető legerősebb csapattárs mellett.
Így van, ugye Rosberg szempontjából ő szerintem érezte, hogy enyhe lemaradásban van tehetség viszonylatában Hamiltonhoz képest. Viszont én úgy érzem, hogy nagyon okosan játszotta ki az erősségeit, akár politikai szintéren, csapaton belüli játszmák tekintetében, és lehet ezért szeretni, meg nem szeretni, de versenyzőként, ha nyerni akarsz, akkor meg kell ragadnod minden eszközt, és azért még mindig nem tudjuk, hogy mi történt pontosan a háttérben. Én Rosberget egyébként egy nagyon-nagyon szimpatikus személyiségnek tartom, aki igenis elérte azt, amit mindig el akart érni, egy papíron erősebb csapattársal szemben, és azért mutatja ez Rosberg intelligenciáját, meg szerintem megfelelő helyzet értékelését, aminek következtében igenis, én kimerem mondani, hogy megérdemelten lett világbajnok 2016-ban, mert hogyha végigveszem a 4 évüket, akkor szerintem jó az arány, hogy Hamilton nyer 2 világbajnoki címet, Rosberg meg egyet, mert nagyjából, ha helyesen akarom arányosítani a tehetségbeli különbséget, akkor ez a 2-1-hez szerintem egy jó arány.
Ami 2021-et illeti, minden idők leghosszabb eddigi szezonja jöhet, hogyha valóban meg tudják tartani ezt a 23 futamot, amelyet terveztek. A legnagyobb változás a McLarennél lesz, hiszen visszatér a csapat a Mercedes motorokhoz hosszú évek után. Korábban a McLaren-Mercedes kombó elég sikeres volt, világbajnoki címeket is hozott a konyhára, éppen Lewis Hamiltonnal legutóbb. Mire számítasz a McLarennek? Hátrafelé kell azért ezzel együtt tekintgetnie, hiszen a középmezőnyben nagyon sok a feltörekvő csapat. Nyilván a Ferrari sem a 6. helyen akar végezni. Nyilván az Aston Martin vissza akar vágni a mostani furcsán elvesztett csata miatt. A Renault-nak is vannak ambíciói. Vagy pedig akár a McLaren tekinthet előbbre a Red Bull és a gyári Mercedes felé.
Nekem van egy furcsa megérzésem. És ez a megérzés az az, hogy szerintem a McLaren és Daniel Ricciardo elsősorban jövőre hát egy kiegyensúlyozottan dobogóra esélyes kombináció lesz. Tehát nekem a McLaren 2021 sötét lova. És hogyha most tippelnem kéne, akkor azt mondanám, hogy a McLaren akár pályáztat arra is, hogy mondjuk a Mercedes mögött, de mondjuk a Red Bullhoz hasonló szinten teljesítse majd. És tudom, hogy ez most sok hallgató szemében egy nagyon optimista elvárás, de nekem valahogy a megérzésem az súgja.
Beszéltünk arról, hogy mit vársz a Formula 1-ben a jövő évre. A saját szempontodból milyen 2021-es évvel lennél elégedett?
Olyannal, mint amilyen 2019 volt. Onnantól kezdve, hogy megnyertem a bajnokságot, valahogy azt érzem, hogy még egyszer meg kell nyernem. Mert annyira különleges élmény volt, és annyira kábítószerű hatása van annak az élménynek, amin átmentem Malajziában, hogy most egy dolog motoszkált bennem, hogy ezt szeretném még egyszer átélni, és szeretnék még egyszer olyan helyzetbe kerülni, hogy bajnoki címért tudjak harcolni. Úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy ezekkel a tesztekkel, meg a szezon előtti munkákkal ezt az eredményességet meg is tudjuk alapozni.
Sok sikert hozzá, Norbi, és köszönöm szépen a beszélgetést. Önök az elmúlt szűk egy órában Mihelis Norbertet hallották, aki Skype-on keresztül volt jelen itt az arénában. December 15-én rögzítettük ezt a beszélgetést kora délután, hallgatóink tehát a rádióban felvételről hallhatták. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.